Jó estét kívánok minden kedves versenyzőnek, 18-as fejezetnél tartunk, vagy jére a heti szakasz, 27-es oldal. És ugye, hogy csak felfrissítsük a emlékezetünket, mert ha jól számolok, 3 héttel ezelőtt voltunk, de lehet, hogy csak 2. Hogy nem pontosabban 2 héttel ezelőtt is voltunk, de akkor más tanultunk, akkor a Megináról tanultunk. Tehát a Humást az utoljára 3 héttel ezelőtt tanultuk. Csak sikerül kinyitni. Harmadja, régen voltál. Tehát, hogy felfrissítsük az emlékezetünket, ugye az előző szakasz végén a körülmetélésről volt szó, és arról, hogy Isten megparancsolta Ábrahámnak, hogy ne tél magát körül 99 éves korában, minden gyermekét, házanépét, és így tovább, és innentől fogva minden született gyermek 8 napos korban metéltessék körül. Ez volt nagyjából az előző szakasz vége, és külön ki volt emelve, hogy Ismáelt, a fiát 13 évesen metélte. És akkor itt következik a következő rész, ami tulajdonképpen a vajére szakasznak 2 fontos mondandója van, vagy témája. Az elején az egyik az a 3 angyalnak a megjelenése a színtéren. És ugye a 3 angyal, akik elmondják azt, hogy a 3 vendég, akik elmondják, hogy Ábrahámnak fia fog születni. Benne van a szövegben 8. És aztán a másik téma pedig, amikor ezek tovább állnak, és Szodoma és Gomora pusztítására indulnak, és akkor van ez a párbeszéd és vita Ábrahám és Isten között arról, hogy hány cádik érdemében mentse meg a várost, és aztán maga a pusztítása és Lót megmentése Szodomának és Gomorának. Most szerintem nekünk arra fog jutni időnk, hogy elolvassuk magát a 3 angyal látogatásának a történetét, és egy pár hathatós kérdést tegyünk föl. A magyarázatot azt fogjuk hagyni a jövő hétre, vagy lehet, hogy valamilyen egyszerűbb magyarázat fog még jönni. De akkor nézzük. Szerintem Kálmán, szokásunk a szíven öblös, férfias hangoddal kérlek a 18-as fejezetet.
Odaadod neki, kérlek? Megjelenék pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában a hőnapon. És felemeli az ő szemeit, és látá, hogy ímé 3 férfiú áll ő előtte. És látván eléjük siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát. És mondta: Jó uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat. Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősítsetek meg a ti szíveteket, azután menjetek tovább, mert ezért tértetek be a ti szolgátokhoz. És mondának, cselekedjél, amint szólál. És besielte Ábrahám a sátorba Sárához, és mondta: Siess, gyúrj meg 3 mérték lisztlángot, és csinálj pogácsát. A baromhoz is elfuta Ábrahám, és hozza egy gyenge kövérborjút, és adá a szolgának, az pedig siete azt elkészíteni. És vőn vajat és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és eléjük tévé, és ő mellettök áll vala a fa alatt, azok pedig evének. És mondának néki: Hol van Sára, a te feleséged? Ő pedig felele: Ím hol van a sátorban, és mondta: Esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád, és íme akkor a te feleségednek, Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta megett vala. Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának, megszűnt vala Sáránál az asszonyi természet. Nevete azért Sára ő magában mondván: Vénségemre lennék én gyönyörűségem, meg az én uram is öreg. És mondta az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára, ezt mondván, vajon csak ugyan szülhetek-e, holott én megvénhettem, avagy az Úrnak lehetetlené valami. Annak idején esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára pedig megtagadá, mondván: Nem nevettem én, mivel hogy fél vala. De mondta az Úr: Nem úgy van, mert bizony nevettél. Azután felkelvén onnan azok a férfiak Szodoma felé tartanak vala, Ábrahám is velük méne, hogy elkísérje őket. És mondta az Úr, eltitkoljam-e én Ábrahámtól, amit tenni akarok? Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz, és benne megáldatik a földnek minden nemzetségei. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő háza népének, ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útát. Igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle. Mondta azután az Úr, mivel hogy Szodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnük feletté megnehezedett. Alámegyek ezért, és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatolt kiáltás szerint cselekedtéké, vagy nem. Tudni akarom, és elfordulának onnan a férfiak, és menének Szodomába, Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala. És hozzájárul a Ábrahám, és mondta, avagy elveszted-e az igazat is a gonosszal egybe? Talán van 50 igaz abban a városban, avagy elveszted-e és nem kedvezelé a helynek az 50 igazért, akik abban vannak. Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled, avagy az egész föld bírája nem szolgálhatna-e igazságot? Mondta az Úr, ha találok Szodomában a városon belül 50 igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért. És felele Ábrahám, és mondta, immár merészkedtem szólani az én uramnak, noha én por és hamu vagyok. Ha az 50 igaznak talán 5 híja lesz, elveszted-e az 5 miatt az egész várost? És mondta, nem vesztem el, ha találok ott 45-öt. És ímé szóla hozzá, és mondta, hát ha találtatnak ott 40-en. És mondta ő, nem teszem meg a 40-ért. Mégis mondta, kérlek, ne haragudjék meg az én uram, ha szólok. Hát, ha találtatnak ott 30-an? És ő felele, nem teszem meg, ha találok ott 30-at. És ő mondta, immár merészkedem szólani az én uramnak, hát, ha találhatnak ott 20-an. Felele, nem vesztem el a 20-ért. És mondta, ne haragudjék kérlek az én uram, ha szólok még ez egyszer. Hát, ha találtatnak ott 10-en. És ő mondta, nem vesztem el a 10-ért. És elméne az Úr, minek utána elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését, Ábrahám pedig megtére az ő helyére.
Hát ugye sok kérdést felvetett ez a szöveg. Először is ugye, hogy menjünk sorra. Ugye a szöveg eleje, amikor még nem ez a párbeszéd Szodomáról és Gomoráról van, hanem maga a felvetés, a felvezetés, amikor azt mondja, és megjelenik neki az örökkévaló Mámre tölgyesében, és ül a sátár ájtajában a hőnapon. Most ugye ez kiről szól? Egyrészt nem mondja, hogy kiről szól, nem mondja, hogy Ábrahámról szól. Tehát úgy tűnik, hogy van valamilyen kapcsolat az előző szöveggel. És ezért nem kell mondani, hogy az Ábrahámról szól. Oké. Viszont olyan dolgokat elmond, amit máskor nem szokott mondani. Hát ha végignézzük a Tórát, ritka az, én nem is emlékszem, hogy van-e olyan, hogy Isten megszólítja a profétáját, vagy emberét, és elmondja, hogy éppen hol ült és mit csinált. Kit érdekel, hogy milyen időjárás volt? Nyilván valami miatt ez fontos. Erre valamilyen választ kell találnunk, hogy ez miért volt ilyen fontos. Miért volt olyan fontos, hogy kint ült az ajtóban, és hogy olyan meleg volt. Hogy nagyon tűzött és sütött a nap. Utána ugye folytatja. És azt mondja, hogy is megjelent három, felemelte a szemeit, és látta, hogy három férfi áll előtte, és oda sietett hozzájuk, és leborult előttük, és azt mondta, jó uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Ezt kinek mondja, hogy ne kerüld el szolgádat? Kinek mondja, hogy jó uram? Akkor miért beszél egyes számban? Ő ugye azt gondolta, hogy az sem világos, azt nem mondja itt, hogy ezek angyalok, csak jelzem, hogy itt ebben a szövegben nem mondja, hogy angyalok. Három férfit mond. Később, hogy? Ugye az egyik közülük esetleg kiemelt.
De a végén is volt egy érdekes, hogy azt mondta, hogy elmentek a férfik, és szólál hozzá.
Igen, hogy ott jött Isten. Nem világos, hogy mikor beszél hozzá Isten, mikor beszél ő Istenhez. Van még egy hely. Hol van az a hely, ahol ugyancsak nem világos. Ugye ők mondják a férfiak, hogy lesz neked fiúgyermeked. És akkor mi van? Elkezd nevetni Sára. És erre azt mondja, és azt mondta erre. Van egy ilyen párbeszéd.
Miért evett Sára, azt mondta.
Azt nézzétek meg a 13-as mondatban.
Igen, és mondta az Úr
Ábrahámnak. És mondta az Úr Ábrahámnak. Akkor is most megint itt van Isten. És aztán miért nem vett Sára, ezt mondanám, vajon csak ugyan születnék, ahol tőle megjelenhettem. Avagy az Úrnak lehetetlen valami? Akkor úgy tűnik, hogy nem Isten beszél, mert amilyen azt, akkor ugyan nekem lehetetlen valami?
Miért mondtad, ez a költői egyetlen, úgy beszélsz magadról.
Jó, oké, okay, elfogadom.
A, hát az, hogy három angyal előtt, az nyilván, akkor nyilvánvaló, hogy a Jóisten küldte. Tehát persze, hogy a Jóistenhez beszél, miért beszéljen a három angyalhoz.
Jó, de látjuk, hogy itt van a Jóisten is, és akkor viszont minek ez a három angyal egyáltalán? Ott megjelenik neked Isten. Az angyalok azok miről szólnak? Mi az, hogy angyal? Angyal héberül úgy mondjuk, hogy malach. Mit jelent az, hogy malach? Küldött. Küldött. Az angyal az tulajdonképpen egy isteni üzenetvívő, egy isteni küldetés teljesítő, nevezhetjük ezt energiának is, aki egy bizonyos küldetést teljesít. Mikor van szükség egy angyalra, ilyen értelemben szükség, amikor nem Isten közvetlenül lép, hanem van egy ilyen áttét. Mit mondunk a Hagadában? Amikor az örökkévaló kivezette erős karral a zsidókat Egyiptomból, akkor nem angyallal vezettek, és nem ezzel, nem az. Ott nem volt közvetítő, közvetlenül ő cselekedett, ő csinálta. Az angyal az mindig egy betét, az egy közvetítő, aki egyben megszakít a küldője és a célpont között. De itt ez nagyon furcsa, hogy Isten beszél Ábrahámmal, és közben megjelenik három angyal. És nincs azért, hogy Isten elmegy, sőt, nem megy ez a történet, és akkor azt mondja, amikor már így mennének el, azt mondja, és Ábrahám pedig ott áll Isten előtt. Mint hogyha folyamatosan ott lett volna. Szóval ez önmagában is egy érdekes, hogy akkor ott volt Isten, és közben ott volt ez a három angyal is. A másik, miért van szükség három angyalra? Ugye mi történik itt? Az egyik dolog az az, ami világos, hogy milyen feladatot teljesítenek ezek az emberek, vagy angyalok, mit? Hogy elmondják Ábrahámnak, hogy lesz egy fiad. De nézzétek meg, egyrészt miért kell ehhez három angyal? Egy is elég lehet. Másik, hogy nem volt már erről szó egyszer? Arról, hogy lesz gyereke, arról többször. De konkrétan Isten az előző oldalon azt mondta az Isten Ábrahámnak, Szárája te feleséged, ne nevezd őt Szára nekem Sárára, megáldom őt, és adok neked tőle fiat, és megáldom, és nagy néppé lesznek, népek fognak tőle származni. És akkor Ábrahám leborult az arcára, nevetett, és azt mondta, bárcsak Ismáél élne te előtted. Emlékeztek, hogy beszéltünk erről, ez egy külön kérdés volt, hogy Ábrahámnak miért utasította vissza. És erre azt mondta neki, Isten, nem, Sára fog neked szülni, és nevezd el Yitzháknak. És itt ez egyrészt, akkor ezek szerint Ábrahám ezt már tudta. Miért kellett, hogy jöjjön még egy angyal, hogy ezt elmondja? A másik, amikor ezt meghallja, Sára elkezd nevetni. Mint hogyha most hallaná először. Ábrahám nem mondta meg neki? Előtte Isten már ezt egyenesbe is elmondta. Most jön egy angyal, és azt mondja, hogy ez meg fog történni. Elkezd nevetni. Van még egy, ez a nevetéssel kapcsolatban van még egy érdekes dolog. Hasonlítsátok össze ezt a szöveget, és az előző oldalt a nevetés szempontjában.
Akkor hát áll leborul és lekes neve.
Igen. Nézzétek meg, mit mond ugye erről a nevetésről a 26-os oldalon, és mit a 27-es oldalon. Igen.
És aztán majd vészségem rá a négy gyűlés.
De ugyanez van, kinevezve gondolám.
De van egy nagyon nagy különbség.
Nevezve gondolám.
Vagyis? Hogy ő csak gondolta, és ő megmondta.
Csak elmosolyodott magával, hogy így tudom mondani.
Oké. De nem ez az érdemi különbség.
Nem.
A nevetés kapcsán mi a válaszod? Sára ellen... Hogy? Hát, és Ábrahámnál?
Hogy csak Sárát említik, hogy 90 éves.
Amikor Ábrahámnak mondja Isten, hogy lesz egy gyereked, Ábrahám nevet. Debor az arcá és nevet. Isten semmi kivetni való
nem talál. Nem nevet, itt egy kifogásolja itt
a Sárát. És Sárán meg kifogásolja. Ábrahám is nevet, Sára is nevet. Sáránál ez nem simmel, és Isten azt mondja, hogy képzeld, hogy nevetsz? Hát nekem lenne lehetetlen? És Ábrahámnál pedig nem mond semmit. Sőt, azt mondja, nevezd el Icháknak.
Ez Ábrahám örömében ő nevet.
Azt mondja, Ábrahám örömében nevetett, és Sára pedig kételkedett. Oké. Akkor ezt mondja a Nachmanides, a Ramban. Ez a különbség, hogy van szchok és szchok. Szchok színnel, az azt mondja, amikor valaki örül valaminek, és azért nevet. És van szchok, amikor valaki kinevet valamit. És Sára kinevette ezt a dolgot, hogy nem hitt ennek, vagy nagyon nehezen tudta elképzelni, és Ábrahám pedig örült neki, és ez a különbség, ezért volt Sára megróva, Ábrahám pedig nem. De a probléma az, hogy a szöveg az ugyanaz. Szóval a szavak nem különböznek. Ezt mi mondjuk, hogy akkor lehet, hogy ez a különbség. De nem látjuk, a szövegből ez nem derült ki egyértelműen.
Hát az, hogy leborul, azért ez mégiscsak egy ilyen
öröm. De a leborulás az nem, mert ő ugye utána imádkozik hozzá, és azt mondja, hogy bárcsak ismer lenne előtted, és a szívében nevet, hogy hát ez amúgy sem.
Azt mondja, gondola az ő szívében. Tehát, hogy ő nem mondja ki, csak...
Ezt mondta Laci, hogy ez a különbség. Ott meg ott mondja. Oké. Rendben, de ez a tartalmát tekintve nem különbözik. És az, hogy a szívében gondolja, erre Isten ad is egy reflexiót, és azt mondja, nevezd el Icháknak. Nem, hogy nem rója meg, még tetszik is neki idézőjelben ez a nevetés dolog, és azt mondja, nevezd el Icháknak, Icchák azt jelenti, hogy nevetés.
És ekkor még lehetett itt elíteni a volumot a vajjal?
Ó, nem, jó, és itt a...
Jó, de hát ez annyira magas labda volt, hogy...
Igen, nem azért csak én is ugyanjönni.
Oké. Ugye itt az étlappal amúgy is vannak érdekes dolgok.
De volna sok baj nincsen szénszertem. Ez egy borító elkészíteni gyorsan azért. Abban az időben nem az volt, hogy gyors, mint ma. Szerintem borulára gondolom.
Igen, ez is egy nagy kérdés, hogy hogyan, mert nem, és nem csak vajat mond, hanem tejet is mond.
Igen,
vajat
is tejet. Lehet,
hogy így egy sárát hittem.
Eléjük tevé, vajat, tejet és borjút, és eléjük tevé.
Nem azt jelenti, hogy
együtt
kell megenni.
Igen.
Kiteszi a tejet, kiteszi a tejet, és aztán
várják. Elvileg ugye lehet tejet enni, és utána...
Néhány órára rá.
Nem néhány órára, de szinte rögtön lehet kis szájmosás, és lehet. És ugye eleve ez a kérdés nem igazából a kérdés, mert ez a Tóra tilalmai és a Tóra előírásai azok csak a Tóradás után voltak. Másképp a Midrás azt mondja, hogy az ősatyák már mindent megtartottak előtte is, hiába nem volt megparancsolva nekik. De ez minden esetre egy fontos kérdés, erre vissza fogunk még térni.
Vagy választási lehetőség.
Másik, hogy miért rohangált Ábrahám? Ő maga. Egy 99 éves ember. Most metélték körül. És ő rohangál a borjúhoz, meg mit tudom én. Ez nem világos, hogy neki miért kell rohangálnia. És különben azt mondja, hogy...
Nem biztos, hogy
ilyen besielte Ábrahámba meg.
Ábrahám
lehet ez egy fontos parancsolat.
De miért rohangál? Besielte.
A vendéglátás az nagy.
Elrohant.
Igen.
Jó, vegyük először is a... Mert milyen kérdések vannak még. Úgyhogy még visszatér ez a nevetéshez. Ugye, először feltettük azt, hogy Sára nevetett, Isten miért dorgálta meg, ha Ábrahámot nem dorgálta meg? Mert egy másik kérdés is. Miért kezd el vitatkozni Sára? Szóval, nem nevettem, de nevettél! Szóval ez kicsit ilyen gyerekesnek tűnik. Nyilván Sára tudta.
Gyerekes is, tehát nénységemre lenne így gyönyörűségem, tehát ebben egy ilyen kis... Van ebben egy kis gyerekesség.
Jó, de az pláne, hogyha már Istennel olyan viszonyban vagy, hogy beszélgettek, akkor csak nem gondolod, hogy Isten nem tudja, Isten nem tudja, hogy...
Ez egy ilyen szemérmesség, egy ilyen...
Sára nem beszélgetünk Istennel.
Miért nem?
Mi?
Okay, ez még egy észrevétel, de itt nem világos különben, megint csak. Itt megint csak nem világos, hogy közvetlenül Sárához megy, vagy nem. Az hiába mondja az elején, hogy azt mondta Isten, azt mondja, és szólt Isten Ábrahámnak, miért nevetett Sára? És erre válaszol Sára, hogy nem nevettem. Nem egyértelmű, hogy Isten Sárának mondta, sőt azt mondja, Ábrahámnak mondta, és utána volt egy párbeszéd Sára és valaki között. Ez lehet Sára és Isten, lehet Sára és Ábrahám, és lehet Sára és az egyik angyal. Már megnéztek
aztán. Nem,
a sátron belül van. Ugye ők vannak a sátron kívül, és az a sátron belül. Ez még egy kérdés különben. Ábrahám kint ül a sátron kívül. Miért ül a sátron kívül? Általában a sátron belül, az egy ilyen szellős, hogyhogy ott inkább van árnyék, miért ül a napon a sátron kívül. Megjönnek a vendégek, én nem azt mondom, gyertek be a sátorba, üljetek itt kint a fal alatt, és akkor ő pedig odaáll melléjük. Az is érdekes, hogy odaadja a kaját, és ő nem eszik, hanem ott áll mellettük. Az sem világos, hogy ennek mi a jelentősége. Még egy kérdés, hogy jó, a többi kérdés az már főleg ezzel a Szodomával kapcsolatos, amire senkinek nem fog ma idő jutni, és erre visszatérünk még. De visszatérve itt ugye a hagyományos magyarázat ennek az egész sztorinak, amit a Rási idéz, és mindig azt, ezt szoktuk említeni, az az, hogy Ábrahám ugye körülmetélte magát, és a harmadik napján volt a körülmetélés utánnak, amikor kint ült a sátor előtt. Miért ült kint a sátor előtt? Azért, mert nagyon várta a vendégeket. Ábrahám egy olyan vendégszerető ember volt, hogy nem tudta elviselni, ha nincsenek vendégei, és aznap Isten direkt nagyon forró, tűzőnapos napot csinált, hogy még véletlenül se legyenek vándorok, és Ábrahámnak ne kelljen magát megerőltetnie, és ezért nem jöttek a vendégek. Ábrahám mégis nagyon akart vendégeket, és ezért Isten, amikor ezt láttak, oda küldött három angyalt, emberformájú angyalt, hogy mégis legyenek vendégei. Ezért ült Ábrahám a sátor előtt, a tűző napon, hogy nézze, hogy nehogy elveszítse el, és ezért rohant oda hozzájuk, hogy kérlek, ne menjetek el. Mit keresett ott Isten? Miért jelent meg neki Isten? Erre is van egy szép midrás, hogy Isten meglátogatta Ábrahámot a harmadik napon, amikor a legfájdalmasabb a brisz után. Honnan tudjuk, hogy a legfájdalmasabb a harmadik napon?
Tudjuk.
Hogy?
Én tudom.
Én nem tudom. Te így emlékszel, hogy a
harmadik nap?
Nekem is, és én emlékszem, hogy a harmadik nap volt a legfájdalmasabb. De különben tényleg ez van írva.
Hogy
a ez az. Nagyon jó, itt van, aki előre dolgozik. Mert később lesz ez a történet Simon és Lévinél, amikor lemészárolják egész Sem városát, és ott azt mondja, a harmadik napon, jajszom kajávim, a harmadik napon, amikor nagyon fájdalmas volt nekik, majd a lakóknak, akiket körülmetéltek, akkor lemészároltak mindenkit. És a harmadik napon a legfájdalmasabb, ez van írva különben sok helyen, hogy miért tartani a harmadik napon, ez egy érdekes kérdés. Te így emléksz, hogy a harmadik napon
nem, csak hát
úgy általában fájdalmas.
Hogy nehezebb volt a...
Gyárt egy olyan valamit, ami
megvédte
az első, és a harmadik napon megy ki.
És csak a körülmetélésnél vagy?
Minden balesetnél.
Minden balesetnél a harmadik... Most én különben most nemrég ezzel kapcsolatban olvastam egy nagyon érdekes fejtegetést, egy kicsit eltér a mai témánktól, vagy egy mellékvágány. Van egy nagyon érdekes dolog a Talmudban azzal kapcsolatban, hogy a gyerekeket a körülmetélés előtt és után meg kell mosni meleg vízben, és akkor van egy ilyen, hogy meg kell mosni előtte, és meg kell mosni utána, de utána a harmadik napon is utána meg kell mosni, mert akkor a legveszélyesebb, és ez olyan fontos, hogy még sábeszkor is meg kell mosni meleg vízben, még akkor is, akkor melegítették, szombaton melegítették a vizet. Ez egy olyan dolog, amit ma nem nagyon szoktak csinálni, nem nagyon szokták a gyereket, jó, szoktuk fürdetni, másodnap, amikor levesszük a kötést, hogy mi ennek a jelentősége. Soha nem is találtam erre egy nagyon értető magyarázat, és valaki átküldött nekem, pár napja a Baruch átküldött egy olyan szép egy rabbi, aki orvos is, és hihetetlen sztori, csak elmesélem nektek. A következőt mondja, hogy hogy volt egy eset Izraelben, hogy egy gyereket körülmetéltek, és a minden rendben volt, több mindenki van, akinek volt gyereke, vagy látottmányi körülmetés, minden rendben volt, másnap jött a mohel, levette a kötést, azt mondták, hogy minden oké, pisil rendesen, tehát nem volt nagyon szoros a kötés, hogy bármi probléma legyen. Eltelt még két nap, és elkezdett lila lenni, meg fekete lenni a mak. És mi történt? Elfeketedett, és ugye nem kapott vért a mak rész, és szegény elvesztette egy részét a hatyáknak. És ezzel beperelték a mohelt, legalábbis bíróságra került az ügy, és a bíróság különböző szakértőket szólaltatott meg. És az összes szakértő azt mondta, hogy biztos az az oka ennek, hogy túl szoros volt a kötés. Most ezt tudnatok kell, ahhoz, hogy ilyen szoros legyen a kötés, egyrészt pisilni biztos nem tud a gyerek. Másrészt, akkor nem azután történik ez, hogy levették a kötést, hanem az előtt. És egy valaki volt egy orvos mail, aki ott, mint szakértő megszólalt, aki azt mondta, hogy neki volt egy hasonló esete. És akkor ő mit csinált? Elment a családhoz, aki fölhívta, hogy ilyen probléma, és 40 percig a meleg vízben tartotta a gyereket, és akkor minden rendbe jött. Tovább megyek. Azt mondja, van egy nagyon érdekes feljegyzés arról, hogy Bagdadban, ja, még egy apróság, most nagyon eltérünk a mai témától, de hát érdekeltek neked. Mert én is nagyon érdekesek. Van egy betegség, amit úgy hívják, hogy hipospadias. Nem tudom, tudjátok az mi. Hipospadias. Az azt jelenti, hogy a húgyuk az nem fölül van, hanem hogyha ez a nemi szervünk, akkor az alsó részen van egy ilyen vonal. És a vonalon valahol van alul. Tehát nem előre jön ki a pisi, hanem alul. És a nagyon szélsőséges esetekben ez már lehet egészen itt, magánál a hogy?
A pénisz tövénél.
Igen, a tövénél. Sőt,
ez
jól lett
van, hogy
ilyeneket
nem tudom.
Nem, de fajtassa? Ez egy nagyon érdekes betegség. Nagyon érdekes betegség. Ezt szokták, lehet magával a körülmetéléssel is megoldani, ha nem szélsőséges az eset. Ha nagyon lent van, akkor ezt meg lehet műteni, meg lehet próbálni, mint egy csinálnak egy
kivezetést,
és ezt lefedik, és egy elég kellemetlen dolog. Most átlagban körülbelül 1000 gyerekből egy hipospadiászos van, és a többségük nem szélsőséges, hanem csak egy ilyen olyan, amit egy körülmetéléssel már meg is lehet, ha ügyes a mohél, akkor meg is lehet oldani. Na, visszatérve a dologra, van egy ilyen följegyzés, hogy a Bagdadban, és beszélünk 300 évvel ezelőtt, a Ben Ishchai azt írja, hogy itt nálunk, az én közösségemben nagyon gyakori ez a betegség, és itt ez a meleg vízben való mozsatás, ez milyen fontos, és mit tudom én, stb. És valami levelezés ez, közte is egy európai rabbi között, aki nem érti, hogy miért ilyen fontos ez a meleg víz a mozsatás. És ez tényleg egy olyan dolog, amire senki még, én nem olvastam sehol ennek mi a jelentősége ennek a meleg vízben mosdásnak, 3 nappal a körülmetélés után. De az, hogy a körülmetélés előtt megmossuk a gyereket, oké, hogy tiszta legyen. Nem ez a szó. A következőt mondja, azt mondja, hogy úgy van, úgy épül föl a vérellátása a nemi szervnek, hogy fölül van két fontos, nem tudom, ezt héberül tudom mondani ezeket a szakszavakat, két fontos ér, nem ér, ami vért vezet, és onnan a makrészben szétmegy kis eregbe, és alul is van egy fontos ér. Most azt mondja, ahhoz, hogy vérhiányos legyen a makrész, az mind a kettőnek el kell zárulnia. Mi történik a körülmetélésnél? A körülmetélésnél az történik, hogy amikor levágják a bőrt, akkor ezeket a fontos ereket nem érintik, mert az nem a bőrön van. De az alsó bőrbe, ami az egyik, amit levágnak, ott a kiterjesztődései ezeknek az ereknek ott vannak. És amikor levágja a mohél, akkor előfordulhat egy olyan reakció, hogy ezek az erek összehúzódnak, és szélsőséges esetben ez össze tudja húzni a felső ereket is. Pláne azt mondja, hogy ez előfordulhat ott rögtön, sőt a legtöbb esetben elő is fordul, és ezért könnyebben, ezért tud elállni a vérzés hamarabb. De nincs semmi probléma, mert alul ezt a fő, a másik eret ez nem érinti. És ezért továbbra is van vérellátás, és csak akkor van probléma, nagyon elszorítják a kötéssel. És utána ez kienged, és minden rendben van. De előfordul olyan, azt mondja, hogy három napi, hogy ez a dolog nem enged ki, és ha valami gond van az alsó érrel, akkor bizony előfordul, már levetted a kötést, és minden, és mégis egyszer csak beáll ez a probléma. És ez különösen akkor fordulhat elő, ha van ez a hipospádiasz betegség, ami pont arról szól, hogy az alsó érnek a vérellátása nem jó, és ezért mit tud segíteni a meleg víz? A melegben ugye kitágulnak az erek, és ez hihetetlen, megkérdeztek ott modern orvosokat, urológusokat, és senki nem tud egy épkézláb magyarázatot adni a dolog, és a zsidó orvoslás, szóval ez az ősi hagyomány, ez milyen mélyen ismeri ezeket a dolgokat. Ugye azt írja ez a doktor, aki egyben orvos is és rabbi is, azt írja a cikk elején, hogy milyen butaság azt feltételezni, hogyha azt mondja a Talmud, hogy fontos megmosni meleg vízben a harmadik napon, akkor ezt azért mondta Talmud, hogy hülyék voltak, és a hasukra ütöttek, és az volt a babona, hogy ez fontos. És komolyan azt feltételezik, hogy nem volt elég gyakorlat abban, hogy lássák, hogy ez fontos. Szóval ezt mondták, biztos, hogy van valami oka. Próbáljuk meg megkeresni, hogy mi az oka. Csak azért mondom, mert ez tényleg ezeknél az ősi dolgoknál, ahol ilyen sok száz éves gyakorlat van, akkor nekünk a modern orvos tudományban sokszor felfoghatatlan, hogy mi ennek az értelme. És el kell fogadni, sokszor vannak, hogy most nem tudsz megmagyarázni. Én egyszer, amikor voltam, amikor hazajöttem és kezdtem molyaként dolgozni, akkor próbáltam itt lobbizni azért, hogy ennek legyen egy Magyarországon egy elfogadott státusza ennek a mohél kérdésnek, mert ez egy kicsit a levegőben van jelenleg. És akkor ez volt aki most a Kórház Szövetség elnöke? Nem tudom, hogy ismerjétek-e. Rácz Jenő, ő volt a
egészségügyi
miniszter, és elmentem hozzá, és elmagyaráztam, hogy mi a helyzet. És akkor kérdez, ő egy sebész eredetileg. És kérdezett, hogy milyen, hogy működik ez a dolog, és elmondtam neki, és hogy mennyivel jobb, mint. És magyaráztam, hogy mennyivel jobban csinálja ezt egy mohél, mint egy urológus orvos. Szóval nekem nem kell magyarázni, azt mondja, ő ezt pontosan tudja, hogy vannak ilyen ősi beavatkozások, de a gyakorlat olyan szintre emelt, hogy százszor jobb, mint ahogy. És azt mondja, van egy valamilyen májműtét, amit a modern orvostudomány úgy csinál, hogy ez egy 7 órás műtét, és nagy esélyben az ember vérveszteségben meghal. És volt Kínában valamikor, és ott látott egy ilyen kuruzsló orvost, az a lényeg, el se altatták a beteget, és úgy csinálták, így körbe csinálták, hogy alig volt vér és veszteség, és fél óra alatt meg volt ugyanaz a műtét. Most nem emlékszem a részlet, hogy tényleg ez érdekes, hogy ilyen ősi dolgoknál azért nem szabad így csinálni, hogy ezek régen hülyék voltak, és biztos nem tudják, mert a modern tudomány az mindent tud jobban.
Volt egy felvétel egyszer a tévében látnak, te hihetetlen, így belenyúl a testbe.
Én azt hiszem, hogy az Andokban is van egy ilyen
hihetetlen
aki ez itt sorban.
Ezt szörnyedtem, mondom, hát
mi volt tovább?
Hihetetlen.
Nem nagyon van erre. Ez a státusz, ez nem olyan.
Hogy? Hát az, hogy te mondjuk, hogy nem vagy orvos, nincs ilyen képzettséged.
Nem műcs.
Fogsz egy gyereket,
egy elvileg, ez egy kicsit a levegőben van. Nem elvileg. De tudod, mi az érdekes? Én találtam egy, most amikor volt ez a botrány Németországban, akkor találtam, és ott is ugye tulajdonképpen ez a dolog a levegőben van. Hogy akkor egy mohér csinálja, ez is része volt a problémának. Nem lehet azt, hogy egy mohél ne csinálja, mert akkor az a vallásszabadságot sérti. És én megnéztem, 1898-ból Magyarországon van egy miniszteri rendelet, ami előírja, hogy egy mohélnak milyen egészségügyi alapfeltételeknek kell megfelelnie. Csinálhatja mohél, de mi az, amit tudnia kell, és mit kell, hogyan kell csinálni, és akkor ilyen alapdolgok vannak, hogy mit tudom én, nyilván, hogy kezét meg kell mosni, és ilyen steril, és olyan steril, és amolyan steril, és hogy a cicát, a seb kiszopását, azt valamilyen ne közvetlen a szájával csinálja, és mint ilyen dolgok vannak ebben meghatározó. Különben ez a cica dolog, amely erről beszélünk, lehet, hogy mai órára fog elmenni. Ugye ez miről szól? Nem tudom, észrejtek, ugye, hogy a mohél kiszívja a sebet a körülmetélés végén. És ugye ez is egy olyan dolog, amit a Talmud ír elő, és azt mondja, aki ezt nem csinálja, az veszélyezteti a babát, és a veszély az egy borzasztó dolog, és ez nagyon súlyos. És ugye ebből a cicából, ebből van a legtöbb botrány a modernkori mohélságban, mert milyen dolog az, hogy valaki bekapja a kisfiú fütyéjét, és elkezdi... És erre kitalálták, hogy oké, akkor egy üvegen keresztül. És erre sokan azt mondják, ez nem jó. Az üveg az nem jó. De itt sem, majd mindjárt mondom, hogy miért nem. Mindenesetre például New Yorkban ez az egyik legnagyobb téma volt. Tehát már az elmúlt 10 évvel többször visszajött, hogy akkor betiltsák, ne tiltsák be, csak üveggel, csak üveggel.
Ez a zsidók betiltsák, vagy a...
Nem, az állam.
Az állam.
Igen. Mi a dolog? Például Achsam Szojfer azt mondja, itt Magyarországon is ez volt téma Achsam Szojfer idejében, az 1800-as évek elején, és akkor ő azt mondja, hogy nem, ezt csak úgy szabad csinálni, és enélkül a briszmula nem érvényes, és stb. De itt sem világos, hogy pontosan mi ennek a célja. És amikor én mohél voltam, akkor azt tanultam, hogy az a célja, hogy a nyálban van ilyen véralvasztó, ezért szívjuk ki mindig a sebeinket, amikor meg az állatok is ezért nyalogatják sebeinket, van egy véralvasztó faktor, ami elősegíti a véralvadást. De a probléma az, hogy nem rá kell köpni, vagy mit tudom, nyalogatni kell. Az van, hogy ki kell szívni. Most, hogyha az a lényege, hogy a nyál, akkor ez a tubuson keresztül szívásnak sok jelentősége nincsen. Most ez a cikk, amiről beszélünk, ez is mondott egy nagyon érdekes újdonságot ezzel kapcsolatban, mert azt a Talmud úgy fogalmaz, hogy úgy kell szívni, most nem is ennyire bemegyünk, szóval úgy kell szívni, hogy a legmesszibb helyekről is oda serkenjen a vér. Ezt mondja. Jól meg kell szívni. És akkor itt nem a nyálnak van jelentősége, hanem az, hogy nem világos, hogy minek. Ezt mondja, ezzel is ez ugyanezzel kapcsolja össze, azt mondja, hogy így van. Hogy pontosan az a probléma, hogy a hirtelen reflexből beállna, hogy nem kap elég vért, akkor ha jól kiszívod, akkor kapsz. Akkor ekkor ezt szerint van értelme megszívni tubusból is, nem kell, nem a nyál a kérdés. Mindenesetre... Semmi probléma nincsen. A faktor szempont, az, amit az előbb mondtam, ha nem a megszívás a lényeg, nem az, hogy nyál, ugyanaz a véralvasztó faktor van benne. A probléma az a higiénia. Sokkal jobb, azt nem... Sokkal jobb, azt nem mondám olyan maga biztosan, nincsenek sokkal jobbak, ezt elárulom neked. Van mindenféle véralvasztó, de ezekkel mindegyikkel van valami kis probléma. Ami azt mondta, hogy veszély.
Most le...
Jó, persze. Ez egy oka ennek. Hogy van, akik úgy csinálják ezt, amit szintet, hogy előtte bort. Van, aki előtte ráköp bort hogy alkohol ezzel tisztítja. Mindenesetre én nem szoktam közvetlenül csinálni, hanem tubussal természetesen. Ha csak valaki nem kéri, vagy a saját gyerekemnél az egy másik helyzet.
A sajátodat nem.
De igazából ezzel nincs. Tehát, hogyha az ember tudja, hogy nincsen valami fertőzés a szájával, amikor nincsen aftája, vagy nincsen herpesze. A probléma akkor van, mondjuk herpeszed van. Vagy ugyanígy lehet fordítva. Ha a gyerek beteg, és te megszíved, akkor a mohér
szívva.
Akkor szó szerint nagyon megszívod. Mondjuk étesek a szülők, akkor ott véged van. Ez nézőpont kérdése.
Egyébként nekem a harmadik tappal, de mondjuk ez egy abszolút szekuláris és saját megfigyelés. Van egy olyan tapasztalásom, hogy akármikor, akármilyen csoporttal, közösséggel, családdal, teljesen mindegy, ha elutazunk, és ez legyen egy sítábor, egy gyerek, teljesen mindegy, a harmadik nap az kritikus. Tehát mindig harmadik nap törjük össze magunkat, mindig harmadik, és a vicc az, hogy a környezetemben nagyon sokan élik ugyanígy ezt meg. Tehát amikor elmenek egy utazásra, vagy valamilyen új helyzetben kerülnek, akkor a harmadik nap az mindig... Nektek nem, bocs, vagy nem volt ilyen megfigyelésre?
Az első iskolás reggel a harmadik napot.
Ne, kamuzol. Nem.
Tehát a hét nap az azért hét nap, azért is adják tudva a hét napos bérletre, hogy hat napot használtam. Adott hat napot, vagy amiből
akarod. Ezt nem tudtam.
Vagy harmadik napot kiadja az összes Isten, akkor legtöbb a eset sírbál csak mint.
Ebben igazán, mert ezt én rádióban most hallottam, mert valamelyik kollégájuk nem is sírni, és ott mondták, hogy mikor történik a legtöbb a eset,
Én ezt nem tudtam, ez egy személyes megfigyelés volt, és nem csak síelés, hanem általában utazásnál, hogy a harmadik nap az, az kritikus.
Ja, akkor esik ki a varrat.
Somor is ez a törvény, ami...
A harmadik nap esik ki a varrat? Honnan?
Hát, nekem honnan tovább tartott.
A körülmetélésre? Á,
ugye.
Én ugye azt mondom, hogy két hét volt. Igen. Attól függ, milyen varrat? Attól függ, milyen varrat? Van olyan varrat, amit ki kell szedni?
Igen.
Nem, az kiös.
Hát majd modern varrat, ez ki a magától. De ez egy, egy viszonylag modern dolog.
Ezt ne is beszélünk.
Jó.
De mindegy, ezt nem tudtam.
Térjünk vissza egy kicsit a témához. Szóval azt mondja, ez a Rásinak a magyarázata. Igen?
Amit mondtál, törvény, ami
1848.
Az a törvény még ilyen, vagy meg...
Ez nem egy törvény, ez egy miniszteri rendelet. Tehát itt vannak a jogászok, ennek van a bármi.
Ez rendben van.
Biztos, hogy mi?
Törölni, akkor... Basszak határon kívül helyezték az egész 80 kiáltat. Mindent.
Nem, a 2011-esnél volt az, hogy mindent törölni.
De a mobilmérnek lehetne egy ugyanolyan hatósággal elfogadhatott tanúsítvány, mint egy ápolónői képesítés.
Nem egészen...
De bizonyos egészségügyi tevékenységet folytathat, amit megtanult.
Izraelben ez rendezve van, és ott én úgy végeztem a magyarvizsgát, hogy az egészségügyi minisztériummal volt közös a program.
Azért mondom, tehát a szertifikáció rendben...
Te látod, hogy hogy csinálják orvosok a körülmetélést?
Láttam.
De kicsit, kisgyerek.
Láttam. Tragédia.
Ja. Hát én akkor nem elállítok. Ott volt az, amikor nem mélytük, mert a gyereknek kellett adni, volt ilyen gézzel szopogatta szegény.
Jó, azt moinok is csinálják, de nem úgy tudom, 15 percig tartott, nem?
Nem, gyorsan tartott, de így nyisz is.
Körbe és minden.
Szakassa,
nem az arabok rosszul. 13 eskola csinálják arab gyerekek.
Nem, más, ez 8 napos gyerek.
De van egy srác, aki
csinálja. Másképp csinálják, igen. Ezt másképp csinálják, és ez nem. Mi úgy csináljuk, hogy fölhúzzuk, és az egészet fölül levágjuk. Ők meg úgy csak, hogy belenyúlnak, és elkezdik körbe.
Én járok vele egy állandó viccre, én nekem az, hogy bőven elég, nem kell így belenni, hogy csinálják mások.
De ebben, ahogy te csinálok, igazából az egy nagyon jó, és amikor megvizsgálod belül, hogy elvárjuk-e, vagy azt már előtte csinálod.
Ez nem megvizsgálás, hanem az, hát hogy ne legyen ráragadva a makra a fityma.
Tehát föl kell húzni, nem? Vagy ezt nem tudják?
Hogy?
Ezt lehúzod, aztán fölhúzod?
Nem szabad, okay. Az a lényege, hogy a legtöbb embernél, legtöbb babánál, és valamikor felnőtteknél, és ettől lesz a fityma szűkület, a fityma ráragad sokaknál, gyerekeknél a legtöbbnél, rá van ragadva a makra. Ugye emiatt nem tudod levágni, mert hiába húzod föl, az a bőr az egy dupla bőr. Van egy külső része, és aztán visszahajlik, és az a pria, orra-pria, van egy orra-orla, és a pria. A külső, és föl tudod húzni, de alatta rajta ragad van, ezért. Levágod, és ott maradt még mindig egy belső bőr. És akkor bajba vagy. Várjál. Ezért ezt külön választjuk, benyúlunk egy kis valamivel, és akkor szét leválasztjuk. Az a legfájdalmasabb, része?
De nézni is az a legfosszabb.
És ez különben a... Ez a legnehezebb része a brisznak, mert az egyik legnehezebb, mert itt az egyik probléma az, hogy eltaláljad, ha csak éppen azt a kis lyukat látod, és hogy betalálni a lyuk mellé és a bőr közé, az egy nehéz dolog, mert ha ügyetlen vagy, belenyomod a lyukba, és hogy csinálod, és nem történik semmi, és megy körbe, de gyerek.
Azért volt az, hogy a filmét orvos csinálta. Igen. Mert pont akkor volt az a moél, aki eltolt pontosan így egy...
Milyen? Itt Magyarországon?
Magyarországon. Az idős moél.
Ja, Weiss?
Azt hiszem a Weiss volt. És a gyerekek plastikázik, az a bonyolult volt.
60 évig csinálta, és aztán 80 éves korában.
Hát akkor már idős volt, vagy nem úgy, nem látta, pont ezt, hogy nem látta.
Hát ennek azt mondanám, 60 év után már vakon,
nem?
Nem
mertük megcsináltatni.
És a Herzog Laci?
Akkor még nem volt ő. Mikor született?
80-ban született.
Akkor pedig a Herzog már csinált akkor. Biztos ez ilyen átmeneti korszak volt.
De a lövő
Jó, azt hiszem, hogy itt most megállunk le nekem.
Ránéztem erre a mikrofonra, és meg a mikrofonra.
Jaj!